Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terül-terül asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Folytatódik tehát a Millás reggeli. Köszöntünk mindenkit 9 óra 11 perckor, május 20-án, kedden a stúdióban Ács Gábor.
Jaj, de jó, hogy elmondtad. Mert amikor a telefonszámot kerestem, akkor jöttem rá, hogy hiányzik rólam valami, és az okulárén nélkül...
Hiányzik a dátum.
Igen, az okulárén nélkül lehet,
hogy... Hiányzik a karnaptár.
Nehezen tudtam volna az időt és a telefonszámot elmondani, szóval Kántor Andrének köszönöm, hogy segített.
És én köszönöm szépen az összes üzenetet, ami Messengeren jön, és... Hát üzengetnek egymásnak a hallgatók, lehet, hogy tényleg egy vissza kell állítani az internet hőskorában megismert fórumokat, ahol lehet egymásnak üzengetni, mert ezt én tök fölöslegesen olvasom be, hogy a rendvédelmi kollégának mit üzen a másik kollega, mert ezt egymás között kéne elintézniük. Minden esetre azt mondja, hogy ja, meg hát, hú, igen, van, aki nincs megelégedve a HR-ressel, mint szakmával önmagába, tehát rossz véleménnyel van vele. Ezt is köszönjük, minden üzenetet szívesen látunk.
Hát figyelj, hogy hol hallgat minket a hallgató, tehát ez a... Annesinek mondják, Annesito? Oh,
ne viccelj!
Fönn az Alpokban, szakadó esőben, egy sátorban hallgatja a műsort, és írja, hogy a Zeppelin se volt rossz, de ez a vidám dalocska még jobb. Igen. Akkor a Kettenpályára gondolt meg?
Kettenpályára visszahozta ezt a nagyon vidám. Voltak egy kicsit ilyen lassabb dalaik mostanában, de ez nagyon jó, ez a Bird in a Paradise, vagy Bird in Paradise. Az új lemezről tök jó, tényleg. Köszönjük szépen Petykának.
Így is sokan irigyelnek a szakadó eső ellenére, hogy hol ücsöröksz.
Gondolom van kis izé
nála, mellett.
Kis fűtőke, kis melegítő, lehet egy jó teát melegíteni, vagy valamit. Azért igen, az igen, irigylésre méltó.
Jó kirándulást kívánok.
Az biztos.
Javuló időt.
Na jó, mesél a múlt rovatunk.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Benne pedig, ahogy említettük, és ahogy megszokhattátok, Katona Csaba történész, most telefonon jelentkezett. Szervusz, Csaba!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Na, hát akkor ez az a téma, amiről hosszasan győzködtél engem tegnap, mert hogy van egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly téma, amiről majd a következőkben fogunk beszélgetni, ez pedig nem más, mint a Wolfnak a, az, ugye erre most így a Olaf Wolf, akit újra temetnek, de ez egy másik sztori, de minden esetre most, amikor elküldted nekem, hogy 225 évvel ezelőtt, május 18-án Szentpéterváron elhunyt Alekszandr Vasziljevics Szuvorov, aki rengeteg minden volt, nem csak orosz hadvezér, de Itália hercege is, akkor én azt írtam, hogy győzzél meg. Azt írtad, hogy az első érved az volt, hogy klassz fickó volt. Mondtam, hogy még egy kis löket kéne. Törököt vert. De mondom, de ilyenből volt még egy csomó klassz fickó, meg törökverő is. Azt mondta, igen, de neki ma van évfordulója. Úgyhogy most arra várok, hogy Csaba egy kicsit jobban megismertesse velünk Szuvorovot.
Hát egy nagyon érdekes emberről beszélünk, akinek egyébként tábornokként, katonaként óriási respektje van és volt, ami természetesen nem azt jelenti, hogy hibátlan emberről beszélnénk, hiszen természetesen hadvezérként azért fűződnek a nevéhez olyan dolgok, amik emberek halálával jártak, nem is kevés ember halálával. És nyilván, amikor megemlékezünk valakiről a történelemben, az nem azt jelenti, hogy feltétlenül piedesztára emeljük és a legkiválóbb emberként írjuk le. Orosz szemszögből nézve azonban valóban, hogy a hazájához maximálisan lojális és hibátlanul teljesítő tábornokról beszélünk. Hibátlanul teljesítő, ez így elég erősen hangzik, de az a helyzet, hogy 63 csatát nyert meg és egyet se veszített el.
Azt a 700-et, az igen.
Ez elég ritkának mondható. Egyébként
nem, mélyebb, nem, nem mindegy, mint a Forma 1, milyen autóval megy az ember. Tehát azért, hogy mekkora sereg áll mögötte gondolva.
A hátad mögött könnyebb. Uh-huh. Ezt azért ne vitassuk el, de hát tudunk olyan orosz tábornokról, akinek mégse jött össze a 63 győztes csata. Tehát nyilván valószínűleg a Forma 1-es hasonlatnál kellett egy kiváló paszni, de az se baj, ha a pilóta tudja, hogyan kell nyomni a gázpedált.
Így van, így van.
Hát ami őt illeti, elég jól értett hozzá, mit kell róla tudni, hát Moszkvában született 1729-ben vagy 1730-ban, ezt nehéz megmondani. Egyébként pedig maga a család az alapvetően svéd származású volt, tehát a dédapja vándorolt be Oroszországba, és egyrészt nemesek voltak kis birtokkal, másrészt pedig a már nagyapja is ezredesként szolgált, apja tábornokként szolgált, kitlep meg ezek után, hogy Szuvorov a katonai pályát választotta, és kb. 13-14 éves korától már az orosz hadseregben szolgált, és 1754-ben számoljunk, hogy hány éves akkor, tehát akkor 25 éves már hadnagyként tűnik ki, pont a svédek elleni háborúban. Tehát ugye a egykori ősei hazája ellen harcol, ez persze őt már kevésbé érintette. Volt neki egy nagy mondása, ami azért mutatta az ő identitását, nevezetesen amikor első pár orosz cár, aki második Katalin, nagy Katalin utódja volt, és sokkal kevésbé kedvelte Szuvorovot, mint Katalin, akinek az uralkodása alatt a szolgálata jelentős részét teljesítette, be akarta vezetni a porosz mintájú egyenruhát, meg a porosz hadsereg reformot, akkor Szuvorov a következőt mondta, a rizspor nem lőpor, a hajfonat nem oldalfegyver, én meg nem vagyok német, hanem született orosz. Tehát ez igaz volt, csak ugye, mint hogy említettem, egy birodalom katonája, aki nyilván egy komoly, vegyesebb etnikum volt mögötte is. Mitől vált ő nagy hadvezérré? Igazából az a helyzet vele, hogy az összes olyan csatában, az összes olyan háborúban eredményesen szolgált, ami Oroszország érdekeit hát szolgálta, függetlenül attól, hogy most mennyire tudunk ezzel azonosulni, vagy nem. Tehát harcolt a 7 éves háborúban, ugye 1756 és 1763 között, és ekkor egészen fiatalon már tisztként szolgál, harcol, aztán a Krím félszigetben a lengyelek ellen, ugye nyilván amikor arról beszélünk, hogy a lengyel függetlenséget hogyan folytja el az orosz hadsereg, akkor alig a Szuvorovval szimpatizálunk, de kétségtelen tény, hogy kiemelkedő sikereket ért el itt is, de ami miatt nagyon-nagyon tisztelik ők Oroszországban, az elsőlegesen két háború, és most tényleg nem akarom mindet felsorolni.
Na, bocsánat, Csaba, a lengyelek hogy kerültek a Krímbe?
Kik?
A lengyelek a Krímbe.
Nem a lengyelek kerültek a Krímbe, a lengyelek ellen Lengyelországban harcolt. Krakkót vette be, meg Tadeusz Kosciuszko, hogy a lengyelek nemzeti hőse ellen harcolt.
Jó, csak még úgy hangzott volna, hogy a lengyelek ellen a Krímben, de akkor lehet, hogy én értettem félre.
Jaj, a mutaságot mondtam, tehát nem a lengyelek ellen és a Krímben.
És a Krímben, jó, oké.
Ja, a Krímet illetően például a kokáért a krími tatár kánság ellen vette fel egyebek mellett a küzdelmet, és hát ez most elég áthallásos lesz, amit mondani fogok, de jelentős része volt abban, hogy a Krímre rá tudta tenni a kezét orosz társág. Tehát ugye itt is, sőt, még az is hozzájárult, és ez mutatja az ő akciórádiuszát, hogy hát jelentősen átalakult például a ottani a félsziget etnikai viszonyai, mert hogy a ott élő keresztény lakosságot, a örményeket, meg a görögöket áttelepített az azovi kormányzóságba. Nem, ugye azért mutatja azt, hogy benne a civil vonalról is lehetett számítani innen, tehát ne egy ilyen buta és képzetlen és erőszakos katonát képzeljünk el. Természetesen gátlás nélkül szolgált Oroszországot, például a nevezetes Pugacsov felkerést, azt egyebek mellett ővel tele. Tehát ugye az a Pugacsov, akit Walter az orosz Cromwellnek nevezett, Doni Kozák, ennek a leverésében főszerepe volt ugyancsak, de ugye Szuvorov nem mérlegelt, ha Oroszországot kellett szolgálni, akkor cselekedett.
Illetve az orosz államot, illetve a cárt.
Így van. De volt a két orosz török háború, 1768-as, meg a 1768-1774-es, meg a 1787-1792-es. Mind a kettőben kiemelkedő sikerek mutatták az ő katonai tehetségét. Itt azért ne felejtsük el, például 1789-ben, amikor legyőzi a török sereget, ugye, akkor itt már szoktunk arra gondolni, hogy akkor éppen mi is hadban állunk a törökökkel. Ugye a török háborúkat általában a 16-17. Századhoz kötjük, a Magyarországról beszélünk, de hát ne felejtsük el, hogy a pozsereváci békét 1718-ban kötötték meg, és bizony második József császár csapatai 1789-ben is konkrétan hadban állnak a törökökkel. Egyébként itt történik meg az a dolog, hogy Szuvorov ott harcol a úgymond a mi csapataink oldalán, győzelmet adott a török seregek fölött, Rámicsú Szerátnál, német birodalmi grófán nevezi ki szúrót Márszik József hálából, Márszik Katalin cárnő pedig ekkor oda van az neki orosz grófi méltóságot, és megkapja a Rimnyikszkíny előnevet, ami ugye arról utal vissza, hogy hol alatt a győzelmi tiszteletbeli ezredes is lesz belőle. Tehát igazából azt lehet látni, hogy őt mindig akkor vették elő és küldték előre, amikor valami nagyon-nagyon súlyos a háborús helyzetre kerül sor. A civil tevékenységre jellemző, hogy van például Tiraspol városa, sokszor lehet hallani ugye a hírekben Tiraspolt, ez lényegében a Dnyeszter menti köztársaság, ami hát de facto létező állam, de jure vannak körülötte viták ennek a fővárosa. Ezt például ő alapította, mint erődöt. Nem városalapítóként szoktak megemlékezni róla, de így van, és honnan van a város neve? A Pol az a polisz, ugye rengeteg Pol városnév van Oroszországnál, Sztávropoltól kezdve sok mindent föl lehetne sorolni. Tiraspol pedig úgy jött létre, hogy a Dnyeszternek az ókori görög neve volt a Tirasz. És ebből lett aztán oroszosan ejtve egy Tiraspol, keményebben ejtve meg ugye Tiraspol. A török háborúkat követően verte le a Kosciuszkó felkelést 1794-ben. Ugye ez az az időszak, amikor Varsót is beveszi, és akkor már tábornaggyá lépteti elő második Katalin. Viszont a helyzet a következő, hogy ezt az öntörvényű embert, aki nagyon-nagyon szerette megmondani a véleményét akkor is, hogyha hát nem feltétlenül volt azonos a cáréval, akkor kegyvesztetté vált már olyan értelemben, hogy első Pál, második Katalin ugye nehezen viselte az ő önállóságát. Hogy mekkora öntudata volt, megint csak idéznék tőle valamit, 32 alkalommal ért sérülés, 2-szer csatában, 20-szor a családi életemben és 10-szer a cári udvarban. Hogy aztán ez pontosan mit akar, azt már nehéz ma kibontani, de nagy valószínűséggel tágértelmezési keretek vannak emögött, hogy mit ért amellett, hogy a 10-szer a cári udvarban ért a sérülés, hogy ez most lelki vagy fizikai, vagy milyen sérülés a család életében. Egyébként milyen vallásos emberről beszélünk, akinek egyébként volt egy mintaszerű házassága, bár amelyikben a 18. században egy mai fogalmaink szerinti mintaszerű házasságról beszélhetünk. Öntörvényűségére jellemző, hogy volt egy Turtukáj nevű erő, de 1773-ban engedély nélkül foglalta első parancsot kapott zány ne tegye. De miatt halálra ítélték, de második Katalin úgy ítélte meg, hogy végül is, hogyha valaki elfoglal egy ellenséges erőt, azt ne ítéljék halálra, és megkegyelmezett neki. Most mindennek tetejében...
És egy évvel később ismét hadvezérként eredményeket
ért el. Bocsánat, Csaba, Deszi, utólag így mondhatjuk, hogy hát ugye, hogy öntörvényileg jártam minden, de akkoriban ez mondjuk nem lehetett betudva annak, hogy kommunikációs nehézségek voltak? Tehát ő azt mondhatta, hogy ő nem értesült a legújabb cári tervekről? Vagy ez nem
így mert értesült. Tehát konkrétan fontos volt, hogy ezt ne tegye. Hanem egyszerűen katonailag úgy ítélte meg, hogy itt van a nagy lehetőség, és ezt ki kell használni. Uh-huh. Ugye ez egy nagyon lényeges dolog. Emlékszünk, Heinrich von Kleistnek van egy Homburg hercege című darabja, ami ugye azt a katonai és morális dilemmát feszegeti, hogy mi van akkor, ha az egyértelmű parancs ellenére valaki egy olyan hadmozdulatot hajt végre, ami szögesen ellentében áll azzal, amire utasítást kapott, de ezzel megnyeri a csatát. Aha. Ugye ez a maga az a Heinrich Weiss féle darab, ez feszegeti, hogy Homburg herceg egy ilyen dolgot követel, minek következtében halálra kéne ítélni, de mégiscsak hülyén veszi ki magát, a dolog a halálra ítélik, és a végén egyébként kegyelmet kap. Ugye pontosan ez történik meg Szuvalóval. Tehát ugye ez egy valós dilemma adott helyzetben, hogy ezt a merev parancsrendszert, amit aztán majd Napóleon oldalzzal egyebek mellett, úgymond kanonizáltam, hogy kiadja a parancsot, hogy mi a feladat, hogy hogy oldja meg a tábornoka, vagy az ezredese, abban már nem szól bele, és vessük ezt össze egy jóval későbbi nagy katonának a mondásával, Helmut von Moltkével, a porosz hadsereg reformerével, aki állítólag azt találta mondani, hogy a haditerv addig érvényes, amíg a csata ellen kezdődik, és onnantól kezdve az ellenség is tesz lépéseket. Hogy mi fog történni, de nem fogják végignézni. És ezek az emberek, mint például Szuvorov, pontosan azt a reformot hozzák magukkal, ami aztán majd kiteljesedik Napóleon alatt, hogy sokkal önállóbb, sokkal jobban képzett tisztekkel, sokkal jobban mozgatott hadsereg, ezt a merev frontvonalas harcászatot és hadászatot hogyan tudja más irányba elmozdítani.
Jó, hogy említetted a Napóleont, mert az a tippem, az elején meg akartam kérdezni, de olyan jól végigmondtad az életét, hogy az Itália hercege, ugye a német ilyen tisztség után pontosan egy ilyen napóleoni háborús valami miatt kapta ő.
Ráadásul mindezt úgy, hogy akkor már reaktiválják. Ugyanis Szuvorovot 1795-ben kinevezik a orosz hadsereg teljes vezető, de az egész orosz hadsereg vezérévé, de hát első pár orosz cárral odáig vitázik, hogy elbocsátják, és gyakorlatilag kis tudása a házi felügyelet alatt él. Ennek van annyi előnye, hogy megírja az elméleti munkáját, mert hogy konkrétan könyvet is írt 1796-ban arról, hogy hogyan és miként kell megfelelően háborúzni. Nyilván, ha gyakorlatban nem volt lehetőség a dolgokra, akkor megcsinálta elméletben, amit kell. Egyébként az volt a címe a munkájának, nagyon jellemző rá, győzelem tudománya. És ebben mi más, ugye? Tehát nem háborúzik.
Egy maximalista faszi volt, igen.
Mondanék pár gondolatot tőle, például azt írta, hogy nagyon szeretett támadni. Tehát a védekezéstől mindig azt várt, hogy masszív legyen, de azonnal menjen át támadásba. Gegenpressing, ezt ma így hívják a fociban, ugye, hogy jól
megvédjük. Igen, igen.
De az egésznek a lényeg, hogy azt írta, hogy a legnagyobb erkölcsi fölény a háborúban az offenzíva. Modellezzük ezt a cinikus mondatot.
Igen.
És a vonalhartászatot utálta, hogy osztopokba meneteljenek a csapatok, hogy tudjanak gyorsan mozogni, ha kell, akkor összeállni, és ugye az volt neki a teóriája, hogy mindig egy döntőpontban kell támadni, a mellékirányt csak fedezni, mindig egy hatalmas csapással kell az ellenségre lecsapni, és igazából van egy nagyon erős mondása, ez a, hogy mit írt arról, hogy hogyan kell jól hazat vezetni, hogy gyorsaság szükséges, a sietség káros. Na és hát ezt az embert nem véletlenül reaktiválják a napoleoni háborúk idejére.
Aha, tehát ez igazából így hadászattilag is nagy tökre előremutató volt? Tehát ugye ezt nem kevesen alkalmazták, tehát ezzel utat mutatott másoknak hát is, igen. Ugye ez a...
Ezt az agile harcászatot vezette be, kérlek szépen, a nagyon merev formális szabályokon
az
túl.
Az első agilis.
Így van.
Reformernek számított, és ne felejtsük el, hogy ugye, ahogy mondani szokták, hogy az orosz irodalomból mindenki Google köpegéből került ki, hát orosz hadvezérek közül nem mindenki, de hát említsük meg Kutuzovot, akinek ugye a Napóleon elleni harcokban azért nagyon komoly szerepe volt. Kutuzov Szuvorov oldalán tanulta mindazt, amit aztán készült, hasznosított, meg továbbfejlesztett. Tehát még azt is lehet mondani, hogy iskolát teremtett. És hát amikor aktiválják őt, akkor ugye megint csak parádés teljesítmény nyújt, ugyanis az a helyzet, hogy Észak-Itáliában nagyon fontos győzelmeket arat, gyakorlatilag még egyszer utoljára meg tudja mutatni, hogy mekkora katonai potenciál rejlik az ő képességeiben. Amikor Massena tábornokkal kellett megküzdenie, és ugye Massena azért az a francia marsalok egyike volt, ezt a percig se felejtsük el, André Massena, és Napóleon mellett ne felejtsük el, hogy micsoda zseniális ilyen marsali korrát. Na hát amikor az ő csapataival kell megküzdenie, akkor Massenának van mintegy 60 ezer embere, Szuvorovnak pedig 20 ezer, és ennek ellenére az volt álláspontja, hogy visszafordulni szégyenletes, még soha nem hátráltam meg, és tulajdonképpen sikeresen veszi fel a küzdelmet Massenával. Ez volt az ő utolsó nagy katonai teljesítménye, és ezen kívül pedig az, hogy a Pennigsner hágon keresztül kitört Münderlandba, és eljut Ausztriába, tehát kimenti a katonáit. És ez már 1799 végén történik, május 18-án Szuvorov már halott. Ha meggondoljuk, hogy még a halála előtt is már idősen betegen milyen teljesítményt tudott nyújtani, félretéve a sérelmét és a cár parancsára azonnal aktivizálta magát, azt gondolom, hogy ez az elkötelezettségét hibátlanul mutatja. És még egy fontos dolgot említenék meg vele kapcsolatban, ez pedig nem más, hogy mint úgy tartják számom, mint minden idők egyik legnagyobb orosz személyiségét. Csináltak egy tévésót, ahol megszavaztatták, hogy ki, mi lehet az az ember, akit leginkább úgy lehet előtérbe tenni, hogy mai napig büszkék rá az oroszok. Ugye 1799-es itáliai hadjárata, itt kapta egyébként az itálszki címet, tehát az itáliai herceg címet. 2008-ban volt ez a show, amiről beszéltem, Imia Rossi, Oroszország neve. Körülbelül 45 millió szavazat érkezett be, és Szuvorov 8. helyen végzett. Ami azt gondolom, hogy egy ilyen hatalmas ország történetében ez több, mint derekas. Zárójelbe jegyzem meg, Alekszandr Nyevszki lett a győztes, ugye aki a 13. században volt novgorodi fejedelem.
Igen.
Azt meg lehet, óvatosan teszem hozzá, Sztálin és Lenin is ott volt a élmezőnyben.
Ez lett volna a következő kérdésem. Jaj. És Sztálin nyilván, ahogy most Putyinék rehabilitálják, és egyre inkább nyomják az ő kultuszát, följebb is fog majd jönni a listán, de most jelenleg azért Szuvorov utcából van több, vagy Sztálin utcából Oroszországban van?
Egyelőre Szuvorovból, ezt ne vitassuk el. Uh-huh. És azt gondolom, hogy Szuvorovnak azért maradandóbb az életműve, mint Sztálin, és mindenesetre kevésbé diktatórikus dacára, hogy egy, hát mondjuk úgy, emberi jogokkal kevésbé kikövezett században a 18-ban élt. De egyébként, hogy érnek össze a dolgok, és szerintem ez így eléggé kerek történet, hogy amikor Szuvorov meghalt, akkor, amikor eltemetik őt, akkor az Alekszandr Nyevszkij kolostorban temetik el. Tehát a 8. legnagyobbnak választott oroszokban a kolostorban alussza az állvát, ahol az első legnagyobbnak választott oroszról, amit az első legnagyobbnak választott oroszról neveztek el. Úgyhogy igazából egy sokoldalú, elméletileg is remekül képzett emberről beszélünk, aki azonban elsődlegesen gyakorlatias figura volt. És azt lehet mondani, hogy tényleg egészen kiemelkedő teljesítményt tudott nyújtani, amit nagyon fontos megemlíteni vele kapcsolatban, hogy például Tiraspolban rendkívüli módon tisztelik, és egyszerűen mint városalapítót, állami hűsként tartják számon, mint a saját államok hűsönben, persze van egy ilyen, mondjuk úgy, hogy ellenmondás, de ezzel együtt mutatja azt, hogy a hírneve Oroszország határain túl is él, és például a Schöllenen szorosban, ahol 1799-ben harcolt, ugye Svájcnál, ott is van neki egy emlékműve, és egyszerűen azért, mert az a katonai teljesítmény, amit nyújtott, az függetlenül attól, hogy szimpatizálunk vele, vagy nem, az tiszteletre méltó volt. Az meg, hogy a szentpétervári marsvezőn vannak neki, van emlékműve, ahol őt marsként ábrázolják, azt megtekintsük természetesnek.
Oké. Nagyon izgalmas volt, Csaba. Köszi.
Egy kiegészítés jött a hallgató. Képzel, de csak kíváncsi vagyok, ez mikor is lehetett, azt mondja, hogy de amúgy a Lengyel Királyságnak igaz jóval korábban, de volt közös határa a krími tatárkánsággal, csak ha már ez a lengyel botlás szóba jött. Hát az néhány évszázaddal korábban lehetett akkor.
Koraújkor, tehát a 17. századról beszélünk, ugye meg a Lengyel-Litván Unió idejéről. Ugye a Lengyel-Litván Unió elég sokáig fönnáll, tehát ez az emlékezetem nem csal, akkor ez nagyjából a 14. században jött létre, és 1795-ben osztik föl. Tehát akkor Lengyelország harmadik feloszlásával. A lengyeleket, a litvánokat hajlamosak vagyunk mindig önálló államként kezelni, de azért a jagellók révén ott nagyon erős kapcsolódási pontok voltak.
Igen.
Csaba, nagyon szépen szuper, köszönjük! Képzeld el, hogy most lezárjuk ezt a Mesél a múlt rovatot a szignállal, de hoztam neked egy zenét, ami valamennyire kapcsolódik ehhez a témához is. Köszönjük szépen, hogy bemutattad nekünk ezt az úriembert, akiről lehet, hogy nem tudunk annyit, mint Kutuzovról. Alekszandr Vasziljevics Szuvorovot mondta el, vagy az ő életét Katona Csaba történész. Csaba, köszönjük szépen!
Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Szóval ez a Moonwalker nevű pacák, vagy ez a zenekar, de ez igazából egy Harry Springer nevű hapsi, aki alapvetően ilyen szamizdatokat és olyan politikai és mozgalmi üzeneteket fogalmaz meg a zenéjén keresztül.
De nincs köze Michael Jacksonhoz.
Ja, nincs. Ja. Nem, lehet, hogy a Moonwalker, mint olyan a név, hát a zenekar névválasztás, hogy a Moonwalkból jött, de bár teljesen más a stílusa egyébként, tehát alapvetően ilyen hagyományos rock és garázs rockra meg bluesra felhúzott zenéket játszik, úgyhogy nem tudom. Mindegy, szóval az a lényeg, hogy Harry Springernek ez egy ilyen tényleg azt lehet mondani, ilyen szamizdat zenekara, és hát a legújabb a amerikai események miatt is, meg mit említettél egyébként Stalinnal kapcsolatban is, ez a történelmi revizionizmus blues, ami most jön Harry Springertől, tehát Moonwalkertől.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Kedves Hugo üzletkötő a vonalban, jó reggelt, szervusz, mi történik a budapesti értéktőzsdén?
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. A budapesti értéktőzsdén jó hangulat van jelen pillanatban. Minimális emelkedéssel nyitott mai nap a tőzsde, 96.729 ponton van, 0,35%-os pluszban van jelen pillanatban a BUX. Ez annak köszönhető leginkább, hogy az OTP 1%-ot tudott emelkedni nyitás óta, 28.310 forinton van jelen pillanatban, és a Magyar Telekom viszi még emellett az emelkedést, 1772 forinton van jelen pillanatban, 0,1%-os emelkedéssel.
Akkor ez egy tipikus nap, mert gyakorlatilag egy éve ugyanezt látjuk, hogy Telekom és OTP, ami OTP. Húzza a boxot, igen. Másik két blue-chip meg semmit se csinál gyakorlatilag.
Hát, a MOL megállt.
MOL megállt?
Hát nem mondanám azt, hogy megállt, azért elég szépen feljött. 3118 forinton igen. van. Mindenki az osztalékot várja. Mindenki az osztalékot várja benne. Tényleg nem nagyon van benne mozgás, 600%-os esésben van jelen pillanatban 2 forinttal. A Richter pedig 1460 forinton van, 2%-os esésben. De ugye Magyar Telekomnál az a nagy sztori mögött, hogy közel 40 milliárd forint értékben van részvény visszavásárlásra lehetősége. Azért ez meg húzhatja, hogyha nem is aukció, de egy részvény visszavásárlási program is meg tudja dobni, és kvázi egy második osztaléknak is fel lehet ezt fogni, úgyhogy azért 1400 forint alatt is volt egy hónappal ezelőtt, és így ott jól reagált az ember, azért nagyon-nagyon gyorsan, nagyon nagy hozamot tudott elérni a befektetésén.
Igen, igen, mert hogy ez az osztalékvadászat, ez egész jól szokott működni. Egy csomó papírnál, fizetéssel, szelvényvágás előtt, nem tudom, néhány héttel, ha megveszed, levágódik, és utána néhány nappal elég gyakran ugyanarra az árfolyamra visszamegy, tehát gyakorlatilag az osztalékot meglepően sokszor, hogy nem hatékony a piac, be lehet zsebelni ezzel a módszerrel.
Itt a magyar tőzsdén mindenféleképpen. Uh-huh. Ez egy ilyen tipikus jelenség itt a tavasz.
Igen, igen, tök érdekes. Ezek szerint ide sincs ebben nagy változás.
Szerencsére a befektetőknek igen.
Igen. Jó, oké. Na nézzük.
Mit érdemes?
Igen, igen.
Az állami nyom.
Nyomda megy, elképesztő ütemben ment az elmúlt napokban újabb és újabb történelmi csúcsra. Tegnap már a 8000-et karcolgatta, talán nem érte el alatta az, és sok volt az eladó. Most merre tart?
Jelen pillanatban 7600 forintnál van, nem nagyon van benne mozgás alapvetően, inkább minimális esés van jelen pillanatban, de hogy érdemes kimenni az elemnyom, de az egy sikert, hogy az elmúlt egy évben lehet így fogalmazni.
Hát sőt, hát gyakorlatilag az elmúlt 2-3 hónapban ment egy 50%-ot, úgyhogy
igen.
Brutális.
Igen.
Oké. Okay. Mi újság a forinttal? Mert a forint elkezdett azért nagyon-nagyon lassan, de gyengülgetni kezd rájtőzni a 400-as szintre. Hát jó, még egy-két forintra
erősödni,
talán van.
Erősödni.
Igen. Most merre jár?
Igen. Hát így nagyon-nagyon lassanként jön le, de ez lehet inkább annak is jele, hogy hamarosan fordul, de egy kis tér még így is van lefelé, de ez a 400 és 402 közötti régió azért az elég vadnak tűnik jelen pillanatban, szóval nem várjuk lefelé, a második negyedéves várakozás is inkább 407 és 410 között vannak, szóval fel nem tudja merre fogni. Jövő héten Magyar Nemzeti Bankom a döntőülés, pénteken meg Moody's hitelminősítés, szóval lesznek meglepetések szerintem még itt a fél év vége előtt mindenféleképpen, de nem kell kőbevésni azt, hogy 400 felett leszünk, 400 alatt is becsúsztunk bármikor, de inkább mondom felfele várják az elemzők meg a hit, szinte mindenki, a nagy bankok is. De jelen pillanatban 1 euróért 402 forintot és 30 fillért, nagyjából így nyitott a piac 8.30-kor, 1 dollárért pedig 356 forintot és 95 fillért kell fizetni a banki devizapiacon. Ugye a hitelminősítés nem tesz jót Amerikának, és mind a kötvényeket eladták, és a hozamok emelkedtek, és az euró-dollár is elkezdett felfeltendálni, azért több mint 100 pontot jött fel péntekhez képest.
De a tőzsdét még ez nem izgatta túlságosan, mert azt meg felhúzták, ugye,
nem.
Ennek ellenére. Oké. Köszönjük szépen, szép napot, jó munkát.
Köszi szépen, ismét. Jó kereskedés nektek.
Kedves Hugó. Üzletkötő, mondta el, hogy mi újság a tőzsdén, illetve hogy a forint lassan-lassan, de erősödik.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Jön egy portugál banda, most jelent meg új lemezük, az a Kai Sodré Fan Connection a nevük, ugye a város negyedéből, ahonnan származnak. A veterán, funk és soul veteránok Portugáliából.
A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
És az élettörténet pályázatról fogunk beszélni az élettörténet pályázat kitalálójával, Horváth Patriciával, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Mi ez a pályázat? Élettörténet, vagy élettörténet, hogy kell mondani?
Hát élet.történet, valójában élettörténeteket vártunk, 16-22 éves fiatalokat szólítottunk meg minden lehetséges csatornán keresztül, és arra kértük őket, hogy írják le az élettörténetüket, és azért is élettörténet, mert ez több, mint egy egyszerű CV, tehát nem felsorolásokat, hanem az eseményeknek a leírását, az a mögöttük rejlő érzéseket, a küzdelmeket, akár örömöket kértük tőlük, és 199 pályázat érkezett be, amit nagyon nagy sikernek gondolunk így az első körben, és tényleg rendkívül széles spektrumú, színes, izgalmas, néhol nagyon szívszorongató képeket kaptunk tőlük.
Ugye az ötletnek az eredete, vagy az alapja az 1930-as években Vilniusban zajlott életrajzi pályázat volt, és maga pedig ugye a Népszava és az Eszterházi Magyarország Alapítvány hirdette meg ezt a pályázatot, de miért volt ez az ötlet, ez a vilniuszi pályázat?
Igen, így belegondolva abszolút valid a kérdés, mert hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, hogy arra azt mondjuk fiataloknak, hogy gyertek, meséljetek, és miközben nagyon árulkodó, hogy máshogyan ez lehet, hogy nem is jutott volna eszünkbe. Tehát valóban az történt, hogy én olvastam egy könyvet erről a 30-as évekbeli, három pályázat volt egyébként, az utolsó 1939-ben lett volna kiosztva, de aztán ugye a háború kitörése miatt ez meghiúsult. Ott már nem is hirdettek nyerteseket, és ennek egy nagyon-nagyon szép története van, hogy hogyan menekítették ki ezeket a dokumentumokat, és rejtették el a gettóba, és akkor a sztálinista időkbe is rejtegetik el őket. Szóval nagyon-nagyon rövid ideje láthatóak azok a régi életrajzok, és engem rendkívül megfogott az, hogy ezeket az írásokat ezek a fiatalok olyankor írták, amikor még nem sejtették, hogy mi vár rájuk. Vagy legalábbis lehet, hogy voltak előérzéseik, de mert ugye zsidó fiataloknak hirdetődött, ezt nem is tudom, hogy kimondtuk-e.
Hát a kontextusban benne volt alapvetően, de érdemes kimondani, igen, tehát ezek a fiatalok...
Igen, ez nagyon fontos, hogy akkoriban ezt zsidó újságok, zsidó értelmiségiek indították útjára, és pont, hogy azt szerették volna letapogatni, hogy a 30-as évek fiatal nemzedéke merre képzeli el magát a jövőben, és hogy milyen csomagokkal érkezik ők maguk, a családjuk. Ugye akkor ők még úgy gondolták, hogy a nagy világégés után vannak. Aha. Az első világháború folyamatai annyira megbontották a társadalmat, hogy ők valóban társadalmi, szociológiai szinten érteni akarták, hogy a fiatal nemzedékek merre fognak menni, vagy merre vetítik ki magukat. Az egy másik kérdés, hogy nagyon-nagyon gyorsan egy második világégésbe mentek bele, amit valószínűleg még a kiírók se képzeltek el, hogy ez ilyen hamar elkövetkezhet. És akkor engem elkezdett foglalkoztatni ez a kérdés. Elsősorban színházilag, mert nekem az alapképzettségem színházrendező, és hogyha hát ez a hivatásom ezer más dolog mellett, amit csinálok, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy milyen érdekes lenne erről színházi előadást csinálni, de értelemszerűen egy előadás a mai 20 évesek hangjai nélkül csak egy múltba tekintés lenne.
Hát és akkor van egy érdekes korreláció azzal, hogy hát ma is turbulens időket érzünk, vagy élünk, és vannak olyan hangok és szorongások a fiatalok között, amik nagyon-nagyon-nagyon hasonlítanak azokra az 1930-as évekbeliekre.
Abszolút felmerül. Nagyon-nagyon sok dolgozatba, és akkor itt most nem árulok el titkokat, mert alapvetően ezek a dolgozatok mind olvashatók lesznek a június 13-ai díjkiosztót követően az élettörténet.com honlapunkon, tehát az összeset feltöltjük díjazástól függetlenül, de rengeteg dolgozatban megjelenik az a kérdés, hogy menni vagy maradni. Ugye ez magyar helyzet. A klímaválság nagyon sokakat foglalkoztat, de nagyon érdekes, hogy milyen élesen emlékeznek a Covid-ra és a bezártságra, és hogy az mekkora változást idézett elő az életükbe. És természetesen megjelenik az összes társadalmi probléma is, de az ő tükrükön keresztül, mint ahogyan ami engem nagyon megfogott, hogy ugye mindenkit, ugye kértük, hogy írjanak arról, hogy hogy képzelik el magukat nagyjából 10 év múlva, és hogy a dolgozatok nagyon nagy részében mindig egy harmonikus képet rajzolnak. És azt mondják magukról, én ezt fel is jegyeztem magamba, most azért tényleg általánosítok, de nagyon sok helyen megjelent, hogy egy erős és magabiztos ember szeretnék lenni.
Nagyon érdekes. Nagyon. Lesz ebből majd színmű is?
Hát, nagyon remélem.
Jó.
Amikor odáig eljutott. Egy műsorban vagyunk, azért elmondom, a színház az gyönyörű dolog a művészet, de hát annak azért megvannak a financiális feltétele is. Igen, tehát az ihlet az megvan, az indítatás megvan, most már az anyagok is itt vannak. A kérdés, hogy ezt valóban képes vagyok.
Akkor beszéljünk még egyszer majd arról, de most egyelőre akkor jön az élettörténet, vagy életpont-történet pályázatnak az eredményhirdetése, és akkor az élettörténet.com oldalon, ott meg el lehet olvasni a pályázatokat, ugye?
Június 13 után igen, és mindenkit arra kapacitálnék, hogy klikkeljen és olvasson, és nagyon sokat tanulhatunk belőle szülőként, felnőttként, világalakítóként, hogy kiknek adjuk át a világunkat.
Nagyon fontos.
Azt még megígérjük, hogy ha eljön az időpont, akkor ismét felhívjuk a figyelmet, amikor nyilvánossá válnak. Aha.
Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen izgalmas köszönöm. És jó ötlet, és sőt, nem is csak hogy jó ötlet, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tanulságos szerintem. Úgyhogy mindenképpen érdemes olvasgatni. Köszönjük szépen.
Köszönöm én is. Viszontlátásra.
Horváth Patriciával beszéltünk, az Életpont Történet pályázat kitalálójával, a Népszava és az Eszterházi Magyarország Alapítvány által meghirdetett pályázat, akkor lesz majd eredményhirdetés, és utána pedig lehet olvasni a pályaműveket.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektess be magadba, kulturálódj!
Egy hallgatónak nem tetszett a faszi. Mint igen. Szó, és küldött egy Rahedli
szinonimát. Katona Csaba írta.
Gondoltam, hogy zárásként megpróbálom, letesztelem, hogy hányat tudok ezek
jó,
közül.
Jó, na, ez az a zárás, akkor a Baki Parádéban.
Egy szuszra, figyelj.
Oké, mehet.
Ha már egy hallgató azt írta, hogy nem is kell külön, az egész műsor egy Baki Parádéként felfogott,
nem
külön válogatni se, bár nagy levegő. Alakember, koma, pacák, hapsi, pasas, pali, muki, ipsek, rapek, tag, ürge, figura, muksó, pasi, fickó, csávó, manus, hapek, arc, fószer, fazon, csóka, csákó, legény, happi, srác, fiú, úr, pofa, személy, illető, mandró, fráter, szerzett, szivar, férfiú, csávesz.
Gratulálok, Gábor, gratulálok, végig tudtad mondani.
Keveset küldött a hallgató, van még ilyenből biztos.
Na köszönjük szépen a figyelmet. Holnap reggel ismét Millás reggeli, most egy csomó zene itt a rádióban, Zenefakt, utána pont jókor, úgyhogy maradjatok velünk, rádiózzatok és hallgassatok zenét. Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.